Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! A katolikus teológia 20. századi megújításában döntő szerep jutott annak a Nouvelle Théologie, új teológia néven emlegetett, döntően francia domonkosokból és jezsuitákból álló iskolának, amely alapvető szerepet játszott a II. Vatikáni zsinat szellemi előkészítésében. Ennek a körnek volt meghatározó alakja a század egyik legnagyobb Szent Tamás kutatója, francia teológus, filozófus, teológia történész, dominikánus szerzetes, Marie-Dominique Chenu, az úgynevezett megújított neotomizmus atya. Marcel Léon Chenu 1895-ben született Soissy-sur-Seine kisvárosban egy pékmester fiaként. 1913-ban lépett be növendékként a dominikánus rend közösségébe, ekkor vette fel a Marie-Dominique szerzetesi nevet. Teológiai tanulmányait, mivel a rend 1905-től ki volt tiltva Franciaországból, a belgiumi Caen-ben az ott működő La Soule-Choir főiskolán kezdte meg. A világháború kirobbanása után, mivel gyenge fizikuma miatt fel volt mentve a katonai szolgálat alól, Le Soule-Choir működése pedig kényszerűen szünetelt, a rendi vezetés további tanulmányokra Rómába küldte. Ott az Angelicumnak, a rend központi egyetemének lett a növendéke, a neves konzervatív neotomista Réginald Garrigou Lagrange tanítványa. 1919-ben szentelték pappá, a következő évben Szent Tamásnak a kontemplációval kapcsolatos nézeteiből írt dolgozattal doktorált. Még ebben az évben visszautasítva az Angelicum állásanyálatát, visszatért Belgiumba és a dogmatörténet professzora lett Le Soule-Choirban. Itt a következő két évtizedben jeles teológusok egész sorát tanította, nevelte, olyanokat, mint rendtársai Yves Congar és Edouard Schulebeck. Az ekkor már intenzív Tamás kutatásokat folytató, az aquinói hiteles történeti értelmezésén dolgozó Chenu 1930-ban megalapította Kanadában a Középkori Tanulmányok Montreali Intézetét, 1930 és 42 között pedig rektora volt Le Soule-Choirnak, amely intézmény 37-ben Párizs közelébe Étoile-Lé-ba költözött át. Itt adta ki még ugyanebben az évben Le Soule-Choir egy teológiai iskola című írását, amely az intézmény szellemi ismertetése mellett éles kritikája volt a merev konzervatív neotomista szemléletnek, egyben pedig egy fontos kiinduló pont a neotomizmus történeti megújítása és a Nouvelle Théologie teológiai reformmozgalma kibontakozása irányába. A retorzió nem maradt el, Chenu már 1938-ban rendfőnöki dorgálásban részesült nézetei miatt, maga a vitatott kötet 42-ben indexre került, őt magát pedig eltávolították Le Soule-Choir éléről. Ezt követően egészen a 60-as évek elejéig Párizsban az École des Études, a Sorbonne és az Institut Catholique de Paris professzoraként tanított, ám állandó támadások keresztüzében csak középkori teológia történeti kutatásokkal foglalkozott. Ez alól kivételt jelentett elköteleződése a munkáspap mozgalom mellett, amelynek tagjai maguk is gyári munkát vállalva az üzemekben végeztek lelkipásztori tevékenységet. A 40-es évek derekától az 50-es évek közepéig a mozgalom lelkészeként párizsi munkás környezetben is megfordult, ekkor 54-ben adta ki a Munka teológiája című radikális írását, amely rövidesen a munkáspap mozgalommal párhuzamosan egyházi tiltás alá került. Ebben az írásában dolgozta ki a munka teológiájának új koncepcióját, amely antropológiai alapon a munkatevékenységet a kereszténylét alapértékének, az Isten felé vezető út fontos állomásának, üdvtörténeti jelentőségű aktusnak tekintette. Még 1953-ban vizsgálat indult Chenu ellen, amit Párizsból való eltávolítása a Rouenbe való száműzése követett, ahonnan csak 62-ben térhetett vissza Párizsba, rendje híres Saint-Jacques kolostorába. Teljes szellemi rehabilitációját a II. Vatikáni zsinat hozta el, ezt követően újból taníthatott és folytathatta teológia történeti kutatásait. Életének ebben a szakaszában is számos tanítvány vette körül, akik között ott volt a perui Gustavo Gutiérrez, a latin-amerikai felszabadítási teológia mozgalmának elindítója is, aki sokat merített Chenu munkateológiájából. Maga Chenu nem volt hivatalos zsinati szakértő, ám a háttérből tanítványai, különösen Yves Congar révén komoly hatással volt a zsinati dokumentumok kidolgozására. Chenu magaskort megérve 1990-ben halt meg Párizsban. Az alapvetően Szent Tamás kutató Chenu véleménye szerint a középkor alkalmasan feltárt gondolkodói hagyatéka a mai modern bölcseleti továbbgondolás anyaga lehet, ám a neotomizmust a helyesen olvasott eredeti formákhoz való visszatéréssel és a modern gondolkodás módszereinek bátor alkalmazásával meg is kell újítani. Ebben a szellemben dolgozta ki 1950-ben megjelent Bevezetés Aquinói Szent Tamás tanulmányozásához című híres munkáját, amelyben a korábbi dogmatikus, sematikus Tamás értelmezések ellenében az életmű bibliai és patrisztikus alapjainak feltárása és a szerzőnek kora teológiai vitákba való beillesztésére helyezte a hangsúlyt. Hasonlóan nagy jelentőségű volt a 12. és a 13. század teológia történetét feldolgozó, az 50-es évek dereka után megjelent két monográfiája. A vatikáni zsinat után barátaival, pályatársaival együtt Chenu Páter a katolikus szellemi élet teljes megújítását szorgalmazta. A hosszú életet élő Chenu Páter 1994-ben távozott az élők sorából. Chenu tanítványa, rendes pályatársa volt az ugyancsak francia teológus Yves Congar. Congar 1904-ben született a kelet-franciaországi Sedanban egy helyi bankigazgató fiaként. 21-ben papi hivatásra készülve belépett a helyi szemináriumba, majd Párizsban folytatott teológiai tanulmányokat Reginald Garrigou Lagrange vezetése alatt, de tanította a jeles katolikus filozófus Jacques Maritain is. Kötelező katonai szolgálatának letöltése után 25-ben lépett be a dominikánus rendbe, a következő 5 évben a belgiumi Caen-ben a La Sursoire rendi főiskola növendéke, Marie-Dominique Chenu tanítványa volt. 1930-ban szentelték pappá, a következő évben az egyház egységéről írt dolgozattal doktorált. Miután a következő évtől Chenu lett Le Sursoire rektora, Congar a fundamentális teológia professzori állását nyerte el, és az intézménnyel együtt költözött 37-ben vissza Franciaországba. Ebben az időben fontos teológiai szaklapnak volt szerkesztője, és ekkor indította meg az Unam Sanctam című teológiai könyvsorozatot, amelynek első Megosztott keresztények című ökumenikus témájú kötetét ő maga írta, röviddel később pedig közreadta az egyház misztériumát tárgyaló fontos munkáját. Ám közbeszólt a háború. Congar tábori lelkész hadnagyként bevonult a francia hadseregbe, a 40-es nyugati hadjárat idején pedig német hadifogságba esett, és a következő 5 évet hadifogolytáborban töltötte, ahol a más felekezetű fogolytársakkal és őrökkel való kapcsolatban ökumenikus elkötelezettsége tovább erősödött. A hadifogságból 45-ben hazatérve Párizsban folytatta tanári és tudósi munkáját, ám ekkor már erősen éreztette hatását az a konzervatív légkör, amely már évekkel korábban mesteres nőfélre állításához elvezetett. 1948-ban még gond nélkül kiadhatta Katolicizmus című munkáját, ám közben sorozatos figyelmeztetéseket kapott, amelyek vége a publikálástól való eltiltása lett. Igaz és hamis reform az egyházban című 1950-es könyvét már súlyos cenzúrának vetették alá korábbi munkái ismételt megjelenésének szándékára, Róma tiltással válaszolt. 1948-ban, amikor sor került az Egyházak Világtanácsa ülésére, előjárói megtiltották számára a részvételt, 1953-ban pedig ökumenizmusát hamis irénizmusnak ítélve, a munkáspapok mozgalmának támogatását, azzal összefüggő írását kifogásolva eltiltották a publikálástól és minden nyilvános szerepléstől. Ekkor rövid időt a francia domonkosok jeruzsálemi házában töltött, ám 54 elején visszatért Párizsba, lankadatlan szorgalommal a gyors megjelenés reménye nélkül dolgozva művein. Ekkor Rómába rendelték, majd előjárói utasítására egy évet kényszerűen Angliában, Cambridge-ben töltött. Visszatérése után a strasbourgi rendházat jelölték ki tartózkodási helyéül, itt érte a II. Vatikáni zsinat megnyitása, amely rehabilitációjával zsinati szakértői felkérésével járt együtt. Teljes rehabilitációjának köszönhetően pedig a következő két évtizedben ismét taníthatott az Institut Catholique de Paris keretében. Közben még 1960-tól a gerincvelő sorvadásával járó betegség lépett fel nála. Állapota gyorsan romlott, idővel tolókocsiba kényszerült. Ennek ellenére igen aktívan vette ki a részét a zsinat dogmatikai döntéseinek előkészítéséből. Több szöveg megfogalmazásában oroszlán részt vállalt, rendszeres szereplője volt az előkészítő bizottságok üléseinek, szövegtervezetek sorát készítette, az elfogadott dokumentumokat részletes kommentárokban magyarázta. A zsinat után kinevezést nyert a Nemzetközi Teológiai Bizottság tagjai sorába, ahol bő másfél évtizeden keresztül dolgozott. A 60-as évek végétől dolgozott a jelentős folyóirat a Koncílium szerkesztő bizottságában is, tanított, amíg egészsége engedte. Állapota rosszabbodásával 1986-tól ápolási otthonban élt, kényszerűségből fokozatosan felhagyott a tudományos munkával. Életműve nagy elismerése volt, hogy 1994-ben II. János Pál pápa bíborossá kreálta. Kongár élete 91. esztendejében Párizsban távozott az élők sorából. Kongár tanári pályája korai szakaszában ökumenikus érdeklődésének megfelelően alaposan megismerkedett az ortodox, a protestáns és anglikán teológiai hagyománnyal, és ennek ismeretében igyekezett különösen Megosztott keresztények című munkájában olyan egyházértelmezést megfogalmazni, amely túlmutat a felekezeti határokon. A háború után írásaiban visszatérő téma volt az egyház hagyomány iránti hűségének, és ugyanakkor a modern világgal való párbeszédének kérdése, de külön munkát szentelt a laikusok egyházi szerepe vizsgálatának is. Egy újabb, az Egyházról című munkájában azt a történeti ívet igyekezett megrajzolni, amely Szent Ágoston, Szent Tamás és Luther Márton egyházképétől az egyház modern fogalmának megszületéséig ível. Történeti kutatásaiban nagy jelentőséget tulajdonított az egyházban folyamatosan jelenlévő hagyományoknak és a hozzájuk való hűségnek, amit a Hagyomány és a Hagyományok című nagy teológia történeti összefoglalásában dolgozott fel. Ezekben a munkákban vált a leginkább világossá Kongárnak az a régi patrisztikus forrásokig visszatekintő módszere, amely révén Henri de Lubac, Jean Danielu jezsuiták mellett a Théologie Nouvelle az új teológia irányzatának képviselői közé sorolható. Krisztológiai nézeteit a zsinat bezárásának évében kiadott Jézus Krisztus című munkájában foglalta össze, késői alkotókorszakában pedig döntően a Szentlélek teológiája foglalkoztatta. Ez irányú a léleknek az egyházban való munkálkodását elemző gondolatait három kötetes 1979-es késői főművében adta közre. Kedves hallgatóim, ezzel időnk lejárt. Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mária Rádió.